frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek szeptember 6-án szombaton Veszprémben boldoggá avatja Isten tiszteletre méltó szolgálója Bódi Mária Magdolna szüzetés vértanút. A boldoggá avatása Van Veszprém aréna parkolójában bemutatott szentmise keretében lesz 11 órától. A boldoggá avatást követően Bódi Mária Magdolna erekjéje a Szent Imre oltáron kap majd helyet a Szent Mihály főszékes egyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak Magdi előtt. Még zajlik a katolikus karitás szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya. Hozzátették, a négy népdalénekes közreműködésével szeptember 18-án 19 óra 30 perckor Budapesten a Mátyás templomban megrendezendő Zúgjon fel hát a Magyar Zsoltár című jótékonysági koncert szintén ezt a célt szolgálja. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.caritas.hu oldalon, vagy a 1356-os adományvonal hívásával. Jogásznak lenni olyan életforma, ahol a komoly felelősség mindennapos, és az elkötelezettség a tisztességgel alkot szilárd szövetséget, hiszen a jogász nem pusztán értelmez, hanem rendet teremt, igazságot keres, és tisztességgel erősíti a közbizalmát, hangoztatta a köztársasági elnök a Tolna vármegyei jogásznapon Szekszárdon. Súlyog Tamás a jogászi hivatásrendek egyik legrangosabb és legfontosabb Tolna vármegyei eseményén kiemelte. Jogásznak lenni különleges, kemény és olykor hálátlan hivatás, de éppen ezáltal mutatkozik meg igazi értéke. A jog ugyanis nem önmagáért való, hiszen a paragrafus önmagában tinta a papíron fogalmazott, kifejtette. A benne rejlő emberi sors, az elesett, aki támaszt keres, a gyermek, aki védelemre szorul, a nemzet, amely békében és biztonságban kíván élni, teszi élővé. Magyarország igen sokat profitál az Azerbajdzsánnal való együttműködésből, amely kulcságazatokba hozott komoly fejlődést. Így például az energiaiparban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Magyar-Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a világban drámai változások zajlanak, és ezekre kétféle reakciót lehet adni. Az egyik az, hogy struccként homokba dugjuk a fejünket, a másik pedig az, hogy megértjük ezen alapvető változásoknak az okait, gyors döntéseket hozunk, és magunk javára fordítjuk ezeket. Az Európai Unió az első forgatókönyvet választotta, mi magyarok pedig a második forgatókönyvet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a világban zajló változásokat a magunk javára fordítsuk, fogalmazott. A napokban elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat a postások. Ez a folyamat egészen október 15-éig tart majd, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszerutalvánnyal segíti. A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszönő levelét is megtalálják az érintettek, jelezte. A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy 3 darab 5000 forintos, 3 darab 3000 forintos, két darab 2000 forintos és két darab 1000 forintos ív van. Rajtuk két-két utalvánnyal, amelyeket a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes ketté választani. A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra, jelentette ki Nyitrai Zsolt. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős idő várható, de kisebb körzetekben erőteljes lehet a felhőképződés. Nagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati felén és az északi középhegységben lehetnek záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet egyre több felé élénk, erős, néhol átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a mediterrán ifjúsági tanácshoz. Ti vagytok a remény jelen valósága. 14. Leó fogadta a lengyel elnököt a Vatikánban. A pápa a szeptemberi ima szándéka a teremtett világ és az ember kapcsolatáért. Leó pápa felhívása Szudánért a szerdai általános kihallgatáson. Geleger érsek hangsúlyozza a párbeszéd és a konszenzus újjáépítésének szükségességét.
Leó pápa a mediterrán ifjúsági tanácshoz. Ti vagytok a remény jelen valósága. A lengyel államfővel folytatott hosszú beszélgetés után Leó pápa péntek délben fogadta az apostoli palota konzisztórium termében a mediterrán ifjúsági tanács 50 képviselőjét.
Siete accomunati da un unico grande desiderio. A convivenza pacifica dei popoli.
A Szentatya örömmel köszöntötte a különböző országokból érkezett, különféle nyelvű és kultúrájú fiatalokat, akiket egyetlen nagy vágy köt össze, hogy a földközi tenger térségének népei békésen éljenek egymás mellett. Elkötelezettségük, projektjeik helyi közösségi és európai szinten is megtestesítik ezt a vágyat, főként a politikai intézményekkel folytatott párbeszéd révén. Leó pápa megköszönte nekik, hogy tanúságot tesznek a párbeszéd lehetőségéről és arról, hogy a létező különbözőségek a gazdagság forrásai és nem a konfliktus okai, illetve, hogy a másik mindig testvér és soha nem idegen, pláne nem ellenség. A mediterrán ifjúsági tanács az olasz püspöki konferencia által indított szellemi és lelki megfontolás gyümölcse, amelynek két kulcsfontosságú pillanata volt Báriban 2020-ban és Firenzében 2022-ben. Ekkor több mediterrán ország püspökei találkoztak annak tudatában, hogy a földközi tenger, mint Mare Nostrum, a mi tengerünk találkozások színhelye lehet, és annak is kell lennie, mint a testvériség útkereszteződése, az élet bölcsője, nem pedig a holtak temetője. A pápa reméli, hogy ezek a tapasztalatok az olasz egyház támogatásával továbbra is folytatódnak.
Era convinto che la pace nella regione del Mediterraneo sarebbe stata l'inizio e quasi la base della pace fra tutte le nazioni del mondo.
Felidézte tiszteletre méltó Giorgio La Pira politikus alakját, akinek gondolatai ihlették meg a bári és firenzei kezdeményezéseket, mert meggyőződése volt, hogy a mediterrán térség békéje a kezdete, sőt szinte az alapja lesz a világ összes nemzete közötti békének. Ez a látomása máig megőrizte prófétai erejét, napjaink konfliktusok és erőszak sújtotta korában is, ahol a fegyverkezési verseny és az elnyomás logikája győzelemeskedik a nemzetközi jog és a közjó felett. De nem szabad elcsüggednünk, nem szabad feladnunk. És ti, fiatalok, szólt a pápa, álmaitokkal és kreativitásotokkal ehhez alapvetően hozzájárulhattok, most, nem holnap. Mert hiszen ti vagytok a remény jelen valósága. Eddigi olasz nyelvi beszédét angolra váltva, Leó pápa így folytatta. Tanácsotok egyszerre terv és jel. A terv az, amit Ferenc pápa földközi tenger térségének egyházaira bízott, ahogy 2020-ban Báriban tanította. Helyreállítani a megszakadt kapcsolatokat, újjáépíteni az erőszak által lerombolt városokat, virágzó kertet teremteni a mostani sivatagban, reményt önteni a reménytelenekbe, és bántorítani az elcsülgetteket. A jel pedig ti magatok vagytok, szólt a fiatalokhoz Leó pápa. Olyan nemzedék jele vagytok, amely nem fogadja kritikátlanul a történteket, amely nem néz félre és nem várja, hogy valaki más tegye meg helyette az első lépést. A ti nemzedéketek egy jobb jövőt képzel el, és úgy dönt, hogy segít is annak felépítésében. Egy olyan világ jele vagytok, amely nem adja át magát a közönnek és az önelégültségnek, hanem feltűri az ingujját, és azon dolgozik, hogy a rosszat jóvá alakítsa. A béke a nemzetközi vezetők napirendjén szerepel, globális viták tárgya, de sajnos gyakran puszta szlogenné szűkül.
What we need is to cultivate peace in our own hearts, in our relationships, to let it blossom in our daily actions.
Arra van szükségünk, hogy ápoljuk a békét saját szívünkben és kapcsolatainkban, hagyjuk, hogy kivirágozzon a mindennapi cselekedeteinkben, és hogy munkálkodjunk a megbékélésen otthonainkban, közösségeinkben, iskoláinkban, munkahelyeinken, az egyházban és az egyházak között. Boldogok a béketeremtők, mert Isten fiainak fogják őket hívni. Béketeremtőnek lenni nem könnyű, mert arra kényszerít, hogy kilépjünk a szétszórtság és a közöny komfort zónájából. A Szent Atya arra kérte a fiatalokat, hogy legyenek továbbra is a remény jelei, amely nem csal meg, és ami Krisztus szeretetében gyökerezik. Ezért legyenek Krisztus jelei, evangéliumának hírnökei, annak a tengernek a partján, amelyről egykor az első tanítványok elindultak. A hívő ember számára a jövő nem a falak és a szöges drót jövője, hanem a kölcsönös elfogadásé. Ilyen módon a földközi tengeren született nagy vallási hagyományok lelki öröksége továbbra is a béke forrása, a mások iránti nyitottság, a testvériség és a teremtés iránti gondoskodás lehet, noha az itt született vallásokat időnként arra használták és arra használják ma is, hogy velük igazolják az erőszakot és a fegyveres konfliktusokat. De el kell utasítani az Isten káromlás ilyen formáit, amelyek meggyalázzák Isten szent nevét, és ezt nekünk kell megtennünk, a mi életünkkel. Hivatásunk arra szól, hogy a cselekvisel együtt ápoljuk az imádságot és a lelkiséget, mint a béke forrásait, és a hagyományok és kultúrák közötti találkozási pontokat. Ne féljetek, kérte a pápa, legyetek a béke hajtásai ott, ahol a gyűlölet és a neheztelés magvai nőnek. Legyették az egység takácsai ott, ahol a polarizáció és az ellenségeskedés uralkodik. Legyették a hangtalanok hangja, akik igazságot és méltóságot követelnek. Legyetek világosság és só ott, ahol a hit lángja és az élet öröme elhalványul. Ne adjátok fel, ha valaki nem ért meg titeket. Szent Foucault Károly azt mondta, hogy az Isten még az ellenszeret is felhasználja, hogy kikötőbe vezessen minket. Isten áldjon, Szűz Mária béke kínálója pedig oltalmazom benneteket, zárta beszédét Leó pápa.
Leó pápa fogadta a lengyel elnököt a Vatikánban. A pápai audiencia után az európai államfő találkozott a vatikáni államtitkárság vezetőivel, hogy megvitassák az ukrán konfliktust és az ország társadalmi politikai helyzetét. Szeptember 5-én pénteken délelőtt a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában fogadta Károly Tadeusz Navrockit, a lengyel köztársaság elnökét. Navrocki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíborossal, vatikáni államtitkárral, akit elkísért a találkozóra Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes hangvételű megbeszélések során az ország társadalmi, politikai helyzetére összpontosítottak, különös tekintettel a lengyel társadalom alapjául szolgáló értékekre és a konszenzus építés szükségességére a kihívásokkal szemben. A beszélgetés a nemzetközi kérdések megvitatásával folytatódott, amely során az ukrajnai konfliktusra és az európai biztonságra fókuszáltak, olvasható a Szentszéki közleményben.
A pápa szeptemberi ima szándéka a teremtett világ és az ember kapcsolatáért. A szeptember hónapra készített videóban 14. Leó pápa arra szólít, hogy a világot nem megoldandó problémaként fogjuk föl, hanem misztériumként szemléljük azt. A videóban Leó pápát látjuk sétálni a Castel Gandolfói pápai villág kertjében, ahol július 9-én bemutatta az első teremtésvédelmi szentmisét, a Laudato Si Ökoközpontban. Gyönyörű felvételek láthatók továbbá Assisi Szent Ferenchez kötődően a természet csodáiról. A néhány perces ima szándékot a pápa ima világhálója tette közzé a következő témával: az egész teremtett világhoz való kapcsolatunkért. A témát a teremtett világnak szentelt időszak ihlette, azaz ökumenikus kezdeményezés, amely a különböző felekezetű keresztényeket egyesíti a Föld védelmére szeptember 1-e és október 4-e Szent Ferenc ünnepe között, az ima és az együttes cselekvés jegyében.
Let us pray that inspired by Saint Francis, we might experience our interdependence with all creatures who are loved by God and worthy of love and respect.
Imádkozzunk, hogy Szent Ferenc ihletésére megtapasztaljuk azt a kölcsönös függést, ami összeköt valamennyi teremtett lényt, akiket Isten szeret, és akik méltóak a szeretetre és a tiszteletre, fohászkodik a videóban Leó pápa. A Szent Atya angolul mond el egy imát, melyben emlékeztet, hogy minden teremtmény Isten szeretetének gyümölcse, és hogy Isten éppen a teremtésben mutatja meg, hogy a jó forrása. A világ végtelenül több, mint egy megoldandó probléma. Olyan titok, melyet hálával és reménnyel kell szemlélni, őrizni, tisztelni, óvni. Uram, te szereted mindazt, amit teremtettél, és semmi nem létezik gyöngétséged misztériumán kívül. Minden teremtmény, bármely kicsiny is, a te szereteted gyümölcse, és megvan a helye ebben a világban. Még a legegyszerűbb vagy legrövidebb életet is a te gondoskodásod veszi körül. Ahogy Assisi Szent Ferenc, ma mi is el akarjuk mondani: áldott légy én Uram! A teremtés szépségén keresztül a jóság forrásaként mutatkozol meg. Kérünk téged, nyisd fel szemünket, hogy felismerjünk téged, megtanulva a misztériumból, amellyel az egész teremtett világ mellett állsz, hogy a világ végtelenül több, mint egy megoldandó probléma.
egy olyan titok, amelyet hálával és reménységgel kell szemlélni. Segíts minket, hogy felfedezzük jelenlétedet az egész teremtett világban, és így azáltal, hogy teljesen felismerjük, mi is felelősnek érezzük magunkat közös otthonunkért, amelyben arra kérsz, hogy őrizzük, tiszteljük és óvjuk meg az életet annak minden formájában és lehetőségében. Laudato si, Signore! Áldott légy, Uram! Amen. A szeptemberi imaszándékról szóló videóhoz két évforduló is kapcsolódik. 800 éve írta Szent Ferenc a naphimnuszt, illetve 10 éve tette közzé Ferenc pápa a Laudato si kezdetű enciklikát. Ahogy Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa elmondta, a pápa a videóban arra buzdít, hogy szemléljük a teremtett világot, engeszteljük ki, éljünk harmóniában, védjük meg prófétai szellemét, tiszteljünk minden emberi lényt, és végül segítsük elő a tartós és fenntartható békét. Nem lehet külön választani az emberi jólétet a Föld más lakóinak jólététől és bolygónk egészségi állapotától. Vallja Cristóbal Fones atya, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója. Tekintsünk Szent Ferencre, hogy egyszerűbb életstílust válasszunk, kevesebbet fogyasszunk, hogy életünket a másokkal és a természettel való testvéri kapcsolatra építsük, Isten szerető és hálás gyermekeiként.
Leó pápa felhívása Szudánért a szerdai általános kihallgatáson.
A Szudánból érkező tragikus híret nyomán Leó pápa felhívásában a pusztító földcsuszamlás számtalan halálos áldozatáról emlékeztetett, amelyek fájdalmat és kétségbeesést keltettek. Kolera járvány is felütötte a fejét, amely százezreket fenyeget, ezért mélyen együtt érez a szudáni néppel, különösen családjaikkal, gyermekeikkel és a kitelepítettekkel, akikért imádkozik, valamint minden áldozatért. A pápa szívből jövő felhívást intézett a felelősök közé és a nemzetközi közösséghez, hogy biztosítsák a humanitárius folyosó megnyitását is kérte, hogy komoly, őszinte párbeszéd kezdődjön a felek között a konfliktus megszüntetése és a béke helyreállítása érdekében Szudán népe számára.
Geleger érsek hangsúlyozza a párbeszéd és a konszenzus újjáépítésének szükségességét. A 20. Bledi stratégiai fórumon, amelyet az azonos nevű szlovén városban tartottak, Paul Richard Geleger érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára beszélt Leó pápa erőfeszítéseiről a világ békéjének előmozdítása érdekében, követve Ferenc pápa által a párbeszéd a szolidaritás és a testvériség előmozdításában megtett lépéseket. A 2006-ban indított Bledi stratégiai fórum találkozó helyet kínál az Európát és a világot érintő politikai, biztonsági és fejlesztési kérdések megvitatására, összehozva a legkülönbözőbb tudományos, politikai és nemzeti háttérrel rendelkező szakértőket és érdekelt feleket. Az idei rendezvény témája az elszabadult világ volt, és arra összpontosított, hogy Európa és különösen az Európai Unió hogyan tudja újraértelmezni és betölteni szerepét a világot masújtó összes geopolitikai, gazdasági és éghajlati válságok és feszültségek kezelésében. A fórum utolsó napján, szeptember 2-án kedden Geleger érsek részt vett egy kerekasztal beszélgetésen, amely a vezetés és a multilateralizmus újjáélesztése a konfliktusok és a széttöredezettség korában témát vitatta meg. Az eszmecsere azt vizsgálta, hogy a politikai és társadalmi erőfeszítések hogyan értelmezhetik újra a béke érdekében végzett vezetést merész, befogadó és multilaterális módon, még a széttöredezettség korában is. A megbeszéléseken hangsúlyozták, hogy a békére törekvő vezetés egy kollektív, bátor gyakorlat, amelynek fel kell ébrednie, hogy szembenézzen a mai világ összetettségével. A hallgatóság kérdéseivel együtt megvitatott témák között Geleger érsek elismerte a többi résztvevő által kiemelteket, a konszenzus hiánya és az újjáépítéséhez szükséges politikai erőfeszítések jelentette kihívásokkal kapcsolatban.
Hangsúlyozta, hogy a konszenzus építés ma elsődleges fontosságú, és a megszokottól eltérő gondolkodást és új ötletek, megközelítések és megoldások kidolgozását igényli. Rámutatott, a konszenzus építés pedig minden szinten sürgős, nem csak a legfelsőbb szinteken, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében vagy nemzeti szinten, hanem helyi szinten is. Geleger érsek hozzátette, személyesen azt gondolja, hogy politikai vezetőink többsége képes pozitív irányba fordítani a dolgokat, de párbeszédre, konszenzusépítésre és együttműködésre van szükség. Mindezt nehezíti az intézményeken belüli növekvő széttöredezettség és megosztottság, ami hozzájárulhat a hitelességük vagy a beléjük vetett bizalom hiányához. Beleértve a nemzeti kormányokat is, ezért érthető, hogy a populizmus számos választási folyamatban erősödik. Kiemelte, hogy ma milyen sok demokrácia van válságban, mivel nem tudják biztosítani azt a két alapvető dolgot, amire az emberek vágynak az életben, a jólétet és a biztonságot. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a szabályokon alapuló rendszerek ma veszélyben vannak-e, Geleger érsek kijelentette, ma úgy tűnik, csak akkor tartják be a szabályokat, ha van belőle valamilyen előny, míg a múltban a szabályokon alapuló rend mindenki védelmét felkínálta.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. október 29-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majora Zsuzsannával az Ószövetségi Női Alakok közül Rebeka életéről, hitéről, szerepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. Mira és Zsuska lesznek a beszélgető társaim. Az elmúlt alkalommal már elkezdtünk egy hát kisebb fajta sorozatot talán. Választottunk a Szentírásból nőket, hölgyeket, feleségeket, anyákat, akikről talán kevesebb szó esik, pedig hát nagyon-nagyon fontos szerepük volt őnekik is, és az elmúlt alkalommal már beszélgettünk Sáráról, Ábrahám feleségéről, és kifejtettük az ő életében is az isteni gondviselést, és hát a mai alkalommal pedig folytatjuk tovább egy másik bibliai nő alakkal, ő pedig Rebeka. Na most, hogyha visszaidézzük egy picikét Ábrahám és Sára életét, ugye ezt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok év küzdelem és imádság után megkapták az életüknek a gyümölcsét, a gyermeket, a fiúgyermeket, ugye Izsákot, és hát amikor Izsák felnőtt, akkor nyilván, hogy kellett neki keresni feleséget, és hát ez az akkori kornak megfelelő módon történt, hogy az édesapa, ugye Ábrahám döntötte el, hogy ki lesz Izsáknak a felesége. Ez egy megszervezett házasságnak indult, és hát az is volt gyakorlatilag. A nagymamám szóhasználatával élve, ez egy összekommendált házasság volt. Tehát Ábrahám kiválasztott Izsák számára egy feleséget, a másod unoka testvérét, akit úgy hívtak, hogy Rebeka. És hát ugye őt vette el feleségül. De hogy a mai világunkban van-e még ilyen? Mit gondoltok?
Szerintem,
így a 21. században?
Szerintem van. ha nem is Magyarországon, de szerintem még Magyarországon is vannak olyan népcsoportok, ahol ez azért erősen jellemző.
Mit gondoltok, hogy jó szokás volt-e?
Hát az, hogy jó szokás-e, vagy jó szokás volt-e, ezt egyikünk sem fogja tudni itt megmondani, mert egyikünk sem úgy ment férhez. De nyilván azért van egy olyan emberi tulajdonság, hogy aki mellett élsz, azt előbb-utóbb, nem is, amit te is mondtál, nem megszereted, de elfogadod. És nyilván, hogyha adottan egy ilyen házasságból vannak gyerekek, akkor a gyerekek miatt szereted annak a gyermeknek az apját, vagy az anyját, vagy... Szóval ez így a mai világban, nem tudom, legalábbis én nem tudok ezzel azonosulni, mert én a gyerekeimnek kell ezt, vagy a gyerekeinkkel ezt nem tenném meg, velem sem tették meg, és szabad választásból választottam a férjemet, aminek az eredménye az, hogy 30 éve együtt vagyunk.
Én sem örülnék neki, hogyha ilyen helyzet elé állítottanának, bár mondjuk ez már nem aktuális, de hogyha ha most lennék ebben a cipőben, gyerekeimet sem tenném ki ilyennek, viszont bízom benne, hogy mint ahogy akárha veszük a magyar paraszti világot is, és mondták, hogy majd megszeretik egymást, azért bízom benne az ő életüket ismerve, hogy ezt a párválasztást talán imádság is kísérte, és akkor talán a jó Istennek is benne volt az ő akarata, vagy sugallata, bízhatunk ebben, hogy ilyen is volt szép számmal, és én úgy tudom, hogy itt ebben az esetben is, tehát a szolgáját elküldte Ábrahám, és ez a szolga választott már úgy feleségnek valót, hogy kiimádkozta ezt a dolgot előtte.
Hát meg mindenféleképpen azért jó alaposan megszemlélte ott a helyzetet, gondolom, hogy a lányokat is, akik szóba jöhettek, és hát ugye egy önzetlen cselekedet volt az, ami miatt ugye a Rebekára esett a választása, hogy ugye segített ugye az állatoknak is inni adni, meg őnek is inni adott, ugye a kútnál, de az biztos, hogy azért egy körültekintő választásnak volt az eredménye az, hogy ezt a fiatal párt összeadták, és együtt kellett tovább folytatniuk az életüket, és hogy megszerették egymást különben, tehát erről a Szentírás is tanúskodik, hogy megszerették egymást, és ha a Szentírásba szeretnénk idézni, akkor ugye azt írja, hogy Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Tehát le is írja a Szentírás, hogy szerette Rebekát. Különben Rebekának a nevének a jelentése az bilincs, kicsit olyan kemény neve van, azt érzem, de hát ez a bilincs, ez talán lehet az is, hogy oda kötötte magát, oda kötötte az életét, hogy hűséges maradt a férjéhez. Ugye, mint szerelmesek, tehát nyilván egymásba szeretnek, és így kezdik az életüket, a közös életüket, csak aztán jönnek a próbatételek. Tehát már megint visszatérhetünk ugye Sárához is, az előző alkalommal beszélgetett témához, hogy volt Rebekának is egy nagy problémája.
Így van, ő is meddő volt, és nagyon sokáig nem született gyermeke, csak úgy, mint Sárának, bár úgy emlékszem, hogy Sárának ez jóval hosszabb idő volt, és Isten adott gyermeket mind a kettőjüknek hosszú-hosszú imádságos évek után.
Így van, de még azért előtte volt más párhuzam is a Sára, illetve a Rebeka életében, hiszen Sára is, illetve Rebeka is a Szentírás tanúsága szerint nagyon szép nők voltak. Hát mi volt ennek a hátulütője, megint szegény?
Ugyanazt, hogy megtagadták őt is, hogy letagadták, mint feleség, mint Sárát letagadták. De szerintem abban az időben ez ilyen bevált szokás volt, hogy a szép nőket letagadta a férje.
Tehát az ő életükben is bekövetkezett egy válság, ugye éhínség volt a vidéken, és ugye a filiszteusok vidékére Gerárba kellett menniük, és mivel nagyon szép nő volt Rebeka is, ezért Izsák a testvéreként mutatta be az ottani népeknek. Miért tette ezt?
Félt, hogy megölik, hogyha...
Kit?
Hát már őt magát, Izsákot, hogy ugye aztán a hölgy özvegy legyen, és akkor majd feleségővel sem
Szabad állapotú,
így van.
Igen, és igazából azért itt megint el lehetne gondolkodni egy picit ezen az Izsákon, már nem azért, csak ugye van neki egy nagyon szép felesége, akit beszerelmes szereti. Egy férfinek mi lenne igazából a feladata a felesége irányában?
Nyilván az, hogy megvédje a feleséget, de hogyha meg egy kicsit megfordítjuk, és a másik oldaláról nézzük, akkor azzal is védte őt, hogy mivel Rebeka szerette Izsákot, ezért saját magát is védte azért, hogy ő a későbbiekben is tudja majd szeretni, vagy tudják egymást szeretni. Szóval ez ilyen kitekert, kifacsart dolog, de nem gondolom azt, hogy álnok módon most valaki megtagadja a feleségét, hogy az én életem megmaradjon, hanem nem akarta a feleségét semmilyen szinten elveszteni. És hogyha őt megölik, akkor utána ki tudja, hogy ki veszi el, vagy kinek a házába kerül, és lehet, hogy utána sokkal rosszabb lett volna Rebekának az élete.
Attól félt az Izsák, hogy őt megölik. Tehát konkrétan magára gondolt akkor, amikor húgának nevezte Rebekát. És igazából ez a Szentírásból is, ha tovább olvassuk, akkor a király ugye meglátja őket, és rájön, hogy ők férj és feleség, és számon is kéri Izsákot, hogy hát miért nem mondtad? Mert akkor úgy jártál volna, hogy valaki őt elveszi feleségül, és akkor mi követünk el bűnt, a mi népünk követ el bűnt. Tehát, hogy, és aztán pedig ugye megparancsolta a népnek, hogy senki nem nyúlhat hozzájuk, és akkor onnantól kezdve védve voltak. Tehát, hogy itt a saját önzését nézte az Izsák, amikor a feleséget bele...
Szerintem, bocsánat, úgy lehetne ezt, mert hogy férjénket nyilván nem tudom most válaszolni, esetleg tippjeink lehetnek, hogy mondjuk a férjeink megvédenének minket, de ezt nem lenne ildomos itt betippelni, hogy ők most nincsenek itt. Tehát azt tudjuk megvitatni, hogy mondjuk nekem, ha én lettem volna Rebeka, akkor rosszul esett volna-e, hogy a férjem letagad.
Igen.
Ilyen okokból. Nekem rosszul esett volna. Igen.
Nem biztos, hogy első körben, mivel nem tudjuk az akkori barbár világnak a szokásait, nem tudunk azzal azonosulni, ezért tényleg nincs is jogunk most ilyen magasröptű dolgokba belemenni, hogy mi lett volna, ha...
Így van, igazad van, de azért nyitva hagyjuk a kérdést gondolkodásra, tehát igazából a mostani férfiak, férjek, apukák, talán egy picit így egy gondolat, hogy szeretem én annyira a feleségemet, hogy bármilyen helyzetben meg tudom őt védeni, és akkor innentől kezdve ezt a gondolatot le is tudjuk zárni, vagy megtanítom a fiamat arra apaként, férként, hogy hogyan kell a nőket tisztelni, szeretni, gondoskodni róluk és megvédeni. Ugye ez is a mai világunknak egy nagyon fontos témája.
Igen, és hogyha a mai világra vetítjük ki hajni, akkor valóban meg vannak-e tanítva arra a fiaink, akár az én három fiam is, vagy mindegyikünknek sok gyereke vagy fiai vannak, hogy tiszteljék a nőt. Hogy mondjuk kinyissák a mai világnak megfelelően, kinyissák előtte az ajtót, és mondjuk ne ő vágtázzon be. Tiszteli annyira, hogy mondjuk megvárja egy reggelivel, egy ebéddel, egy vacsorával, ne az legyen, hogy a feleség csak kiszolgálja őket, de szerves részét úgymond nem képezi egy vasárnapi asztalnak, mert ő szaladgál, az összes többi eszik. Szóval a mai világra tegyük fel a kérdést, ne az, hogy igen, megvédi, megvédi, tiszteli annyira, hogy mondjuk nem csalja meg? Tiszteli annyira, hogy kiveszi a részét a házi munkába? Vagy tiszteli annyira, hogy mondjuk egy nap egyszer elmegyek a gyerekért az óvodába, elviszem reggel az iskolába? Vagy tiszteli annyira, hogy elmosogatok este a fáradt feleségem helyett?
Igen, ezek nagyon jó gondolatok. Milyen kár, hogy ezt nem olyan sok férfi hallgatja ezt a műsort.
Hátha.
Reméljük, Krisztus csak te vala, áraszt ránk a nyilvánalat. Nézd, véged, bár ez a még, mert rajta kívül nincsen más remény. Zúgnak a halakok, délidőben szélmény. Margit és minden szentünk velünk énekel. Előtted állunk, nézd le ránk, teremtő lélek, jöjj új virág. Hol szeretetben együtt még jön, és néged szól hálás imád. Hol békességben nagyon-nagyon szép magyar hazám. Kegyes szemed legyen rajtunk, de benned van bizodalmunk. Te vagy Uram, én remélem, mert soha szégyen visszatérve azért a történetünkhöz, végül is volt egy nagyon pozitív dolog Izsáknak az életében, hogy amikor ugye rendeződtek a körülmények, tehát hogy miután már túl voltak ezen a filiszteus történeten, és letelepedtek, és rendeződött az életük, akkor imádkozni kezdett azért, hogy gyermeke születhessen a feleségének, és ez is egy nagyon fontos és nagyon pozitív tulajdonsága volt Izsáknak, hogy rendszeresen imádkozott a feleségéért, és hogy a férjeknek is nagyon fontos lenne ezt, hogy mert úgy általában a nők azok imádkozósabbak alapvetően szerintem, de nem biztos, hogy így van, tehát biztos, hogy a férfiak is nagyon-nagyon sokat szoktak imádkozni, vagy hát reméljük, de hogy eszükbe jut el a feleségük így nap mint nap, amikor imádkoznak, hogy legalább egy fohászt elmondjanak érte, és megköszönjék őt a jó Istennek. Mert azt gondolom, hogy a feleségeknek ez azért eszébe jut. És ez egy napi rendszerességgel benne van az ő ima életükbe. Szóval imádkozott érte, és hát nem is hiába, hiszen megszülettek az ikrek. Ézsau és Jákob. Két kicsi fiúcska, Ugye ezt tudjuk, hogy a fiúk azért, hogy mondjam, nagyon fontosak voltak az ősatyák életében, hiszen hát ő velük indult el a zsidó népnek az élete, és hát mi pont szintén ugye egy ősatyáról beszélünk, ugye Izsákról, Ábrahám, Izsák, Jákob, és majd ugye József, a négy ősatya, akiktől a zsidó nép származik, és annyira összefüggnek itt a feleségeiknek az élete is, hogy van kapcsolat közte, van közös szál, úgyhogy számomra is nagyon érdekesek ezek a nők. Úgyhogy Jákob és Ézsau, viszont ugye ez is meg is ígérte Rebekának, hogy két nép van a méhedben, két nemzet válik ki a belsődből, csak hogy volt egy kis probléma megint csak az ő életében, meg hát az Izsák életében is, hogy nem szerették ezt a két fiút egyformán.
Hát egyik szerette az egyiket, másik a másikat.
Hát igen.
Teljesen megosztották, ami amúgy nem helyes, mert egy anya nem választhatja ki, akárhány gyereke is van az egyiket, vagy másikat, vagy mert mindegyiket szeretni kell.
Nekem is az jutott eszembe, hogy nem lehet nem egyformán szeretni, csak másképp. És ezt nem tudom másképp kommentálni, mert ez így van, hogy mindegyikük egyéniség mást igényel, és persze lehet, hogy valamelyikkel, vagy vannak olyan időszakok, hogy valamelyikkel most mondjuk közös hobbi fűz össze, vagy hasonló a humorunk, vagy bármi ilyesmi, ami miatt úgy érezheti a másik, hogy esetleg több szállal kapcsolódok, de valahol az élet meg szerintem más élethelyzetek majd kompenzálják. Tehát én soha nem éreztem azt, hogy tényleg egy pillanatra se, hogy jobban szeretem egyik gyerekemet a másiknál, és szerintem a legtöbben ezzel így vagyunk. Én persze nem tudom, milyen lenne, a több gyerekem lenne. Hát szerintem, ha kettőnél nem érzem, ami azért egy elég markáns dolog, akkor biztos nem érezném háromnál, négynél se.
Anyaként biztos, hogy nem különbözteti meg az ember a gyermekeit, hanem másként szereti az igényeknek megfelelően. De ha visszatérünk Rebeka történetéhez, önálluk viszont megvolt. Tehát valószínűleg Ézsaunak lehetett egy ilyen markánsabb természete, hiszen ő ugye vadász volt, és hát ennek megfelelően is élt, míg Jákob simulékonyabb lehetett, és ez valószínűleg az anyukának is jobban, úgymond bejött, jobban tetszett, vagy jobban idomult az ő életéhez. És aztán történik egy, mikor már ugye fölnőnek az ikrek, akkor ugye történik egy nagyon fontos dolog az életükben, hiszen Izsák megöregszik, megvakul, és át kell adja a család főséget, és ez egy áldás keretében történik meg, ezt ugye úgy hívják, hogy az első szülöttségi jognak az átadása. Hát igazából Ézsaut illette volna, csak hát ő ugye megvette ezt egy tálláncséért Jákobtól, és hát nem gondolta ő ezt komolyan, hogy ez most ez egy komoly dolog, de hát Jákob és az édesanyja meg annál inkább, és gyakorlatilag becsapták az édesapát azzal, hogy Rebeka asszisztált ehhez az áldáshoz, hogy az áldást a Jákob kapja meg, de lett is neki ezért egy nagy büntetés. Tehát, hogy igazából én ezt büntetésként érzem, és mi lett neki ez a nagy büntetés szerintetek? El kellett neki menekülni. Tehát, hogy Ézsau haragja elől, ugye megkapta az áldást, ehhez Rebeka nagyon szuperúra asszisztált, viszont ennek az volt az ára, hogy Ézsau haragját ugye magára vonta, vagyis hogy arra számíthatott, hogy meg fogják ölni. Ezért ugye el kellett menekülnie, Rebeka pedig arra számíthatott, hogy nem fogja látni a fiát. Lehet, hogy már többet sohasem. És ennek ellenére is megtette, mert valahol érezhette, hogy nem Ézsau lesz jó családfőnek. És hát most már arról nem szól a fáma, hogy látták-e még valaha egymást. Az biztos, hogy ugye Ézsauval kibékülnek, de hogy az édesanyjával találkozik-e még Jákob, erről nem tudok. És valószínűleg, hogy az Isten kezébe Rebeka egy eszköz volt, és egy áldozatot ugye vállalt azzal, hogy ezt megtette. A másik pedig, hogy valószínűleg, ha nézzük a történetet, már a férjével sem volt jó a kapcsolata, hiszen ugye egy anyának ugye az a feladata, hogy ellássa a családot, és ételt készítsen, stb. És ugye benne van a Szentírásban, hogy Ézsó készítette az apjának az ételt, tehát lehet, hogy már Rebeka már minden figyelmét csak Jákob irányába fordította, és már a férjével sem nagyon törődött, elhidegülhettek egymástól. Ez mondjuk csak egy feltételezés, csak ugye ez így tehát figyelemre méltó gondolat a Szentírásnak, hogy akár meg is romolhatott kettő között már a kapcsolat, emiatt is, akár, hogy nem egyformán szerették ugye a gyermekeiket. Tehát ugye a történetünknek a tanulsága itt ugye Rebekával kapcsolatosan, hogy ugye meg tudták szeretni egymást annak ellenére, hogy előtte talán nem is találkoztak, kitartottak ugye egymás mellett hűségben, a mindenféle nehézség és probléma ellenére. Imádkozott a férje az asszonyért, ez ma is fontos példa lenne, ugye a férfiaknak is, meg a nőknek is, tehát eleve a házastársaknak, és hát az, hogy a hazugság, egymás becsapása ellenére is azért megmaradt a hűség az életük végéig, és tényleg az Isten akarata szerint tudták azért úgy élni az életüket, bár nagy fájdalma lehetett, hogy Jákobnak menekülni kellett, de ennek is megvolt az oka, hogy miért kellett neki menekülni, és hát kihez kellett menekülni, és hát azért kellett elmenekülnie, hogy aztán majd feleséget szerezhessen magának, és beteljesíthesse az Isten akaratát, de hát erről majd a következő adásban fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, és a imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben folytatjuk a görög-katolikus kurzió 25 éves évfordulójáról készült összeállításunkat. Most Polgári László görög-katolikus atyát hallják.
Lehetne történeteket, rémtörténeteket is mesélni kurzióról. Egy nagyon személyes barátomat, diák társamat, egy padban ültünk sokáig a gimnáziumban. Sikerült végre rábeszélni, hogy jöjjön el kurzióra, és el is jött. A pénteki gyónások, azok mindig hosszúak szoktak, gyóntatások mindig hosszúak szoktak lenni, és amikor szombat hajnal 2-3 körül vége lett a gyóntatásnak, és kinyújtom a lábamat, egy kicsit sétálok, és az én barátomat ott találom a zarándokház ajtajába, összefakolva, csak azért nem tudott kimenni, mert nem találta a kulcsát. Reggelig beszélgettünk, ott maradt, és azóta sem bánta meg.
Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, az eddigi szabadidős programjaikat, valamint a mozgásra serkentő tevékenységüket mutatja be. 3 óra után Közélet című műsorunkat hallhatják, melyben ma Pécsváradra és Mezőkövesdre látogatunk. Ajánlunkban a most kitüntetett mezőkövesdi Pro Urbe díjas Póta Lajost hallják.
Még egy érdekes dolgot mondok el neked a sakról, amitől még nem hallottál soha. A Kupak Lázár név ismerőse. Nem. Itt Mezőkövesden volt egy fatelepje, ami a Bodori Pöri Kft.-hez volt. De ő Egerlövőn lakott. És hogy mondjam, hogy milliómos volt abban az időben? Két világháború. Na, a lényeg az, hogy a édesapám testvére végül is abba a családban nyúsult be, és a lényeg az, hogy ez az ember a Regnáró virágbajnokot 40-ben oda Egerlövőre elvitte, és finanszírozott minden neki az égvilágot. Vannak ilyen megrögzőzettségek is, akik soha az életben nem láttak versenypartit, és hogy mi lett a vége, azt nem tudom.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tekintsünk föl a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Jézusra. Ő a felkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül, hogy a gyalázattal törődött volna, és most Isten trónjának jobbján ül. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. Istennek sok arculata van. A számodra azonban csak egyetlen egy. Légy tehát éber. Sosem tudod előre, hogy Isten mikor és hogyan közelít hozzád. Ne állj se a divat mellé, se vele szemben, hanem kövesd a lelkiismereted szavát. Isten talán teljesen más arculattal jön hozzád, mint a szomszédodhoz. Isten talán a múlt és a jövő egészen egyéni tanújaként kíván téged. Légy tehát éber és bátor. Az erő titka a szeretet, amely minden megváltó tevékenységhez hasonlóan tövis koronát visel. Ó Krisztus arc, homályban állunk, a sötétség végtelen perspektívái nyílnak körülöttünk, mit nézünk ki belőlük? A lét érthetetlensége, a feleletek káosza, a találgatások zűrzavara ránk erőszakolja a kétséget, az éj pedig éj, sötét éj. A foszforeszkáló intelligenciák képtelenek ezt az éjet megvilágosítani, lidérc tüzek ők, posványba visznek, vagy céltalan hajszára ingerelnek. Ez éjben légy te a mi víziónk, dicsőséges és szép Krisztus.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.